Folytatódik a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánt András vagyok, és folytatjuk a kamaszkor nehézségeiről szóló beszélgetésünket Dimén Varga Tünde integratív gyermekpszichoterapeutával. A következőkben kiderül például, hogy mivel a kamaszok agya rendkívül gyors tanulásra képes, gyorsan hozzászoknak az élvezeti szerekhez is, és ez bizony függőséghez vezethet.
Sok szülő ismeri a jellegzetes kamaszkori viselkedési jelenségeket, ilyen például a türelmetlenség, a titkolózás, a pimasság, ugye aztán a felboruló bioritmus, meg az, hogy a gyerek elmegy szórakozni, kipróbálja az élvezeti szereket, a dohányzást, az ivást, digitális kütyüket használ éjjel-nappal. Most néhányat soroltam föl, pedig elég soknak tűnik. Hogy viszonyuljunk mindehhez szülőként?
Nem olyan egyszerű erre válaszolni, kicsit szét is fedném. Tehát valamire azt mondhatjuk, hogy ez a kamaszkor vele jár. Például az, hogy titkai vannak, az, hogy nem mesél el mindent nekünk, az természetes. Nem kell minden lépéséről tudnunk. Valahol egy olyan viszony kialakítására kell törekednünk, amelyben érzi, hogy nem kell mindenről tudnom nekem szülőként, de hogyha baj van, akkor számíthat rám, és azonnal hívhat engem. Vagy a pimaság kérdése. Én azt gondolom, hogy ez sem olyan nagy baj. Sokszor tapasztalom, hogy a szülők olyasmit is pimaságnak értékelnek, ami a kamasz igazságérzetéből fakad, és az indulat hevében mondjuk meggondolatlanul megfogalmaz. Ezek alakuló folyamatok, nyilván jelezzük az serdülőnek, hogyha valami bántó, de bízunk benne, hogy valahol ezt megtanulja, leginkább tőlünk, hogy hogyan kommunikáljon úgy, hogy a vitapartnert is tiszteletben tartsa. Az élvezeti cikkek kérdésköre egy kicsit más, azért is, mert világszerte egyre korábban próbálják ki ezeket a szereket, akár dohánytermékről, akár alkoholról, vagy kábítószerről beszélünk. Egyre korábban próbálják ki a fiatalok, sokszor már gyerekkorban, és ez baj, mert nagyon sokszor nem marad meg a kipróbálás szintjén, hanem ebből egy szokás lesz. És az a tendencia, ezt a kutatások támasztják alá, hogy minél korábban kezdődik a kipróbálás, annál valószínűbb, hogy függőség lesz belőle. Tehát a kamaszok agya olyan, hogy nagyon gyorsan képesek tanulni. Sajnos ezt is. Ez a függőség tulajdonképpen. Vagy az éjszakázás. Tehát itt megint figyelembe kell vegyük, hogy a kamaszok bioritmusa vagy cirkadián ritmusa más, mint a felnőttek. Ők inkább ilyen bagolytípusúak, tehát 1-2 órával később álmosodnak el, mint egy átlag felnőtt. Viszont nekik is legalább 8-10 óra alvásra lenne szükségük, ami sehogy se jön ki, főleg iskolai időbe. És azt gondolom, hogy ez megint egy olyan terület, amiről társadalmilag nem veszünk tudomást, amikor mondjuk reggel 7 órára vagy 8 órára berendeljük iskolába a diákjainkat. Kialvatlanság az egy nagyon nagy probléma, nem csak a kamaszoknál, és összefügg akár figyelmi problémákkal, viselkedés szervezési problémákkal. Ugye ezt nehezíti a kütyű használat is. Nem tudjuk ezt visszafordítani, ezt a folyamatot. Én azt gondolom, hogy az erre való tudatos felkészítés már kisgyermekkorban el kell kezdődjön. Nekünk felnőtteknek be kell látnunk, hogy más a viszonyuk az okos eszközökhöz, internethez. Látnunk kell, hogy van-e élete ezen kívül is a serdülőnek, tanul-e, sportol-e, van-e legalább egy téma az életében, ami érdekli, amiért hajlandó erőfeszítéseket tenni, amiben hajlandó fejlődni. Ha ez megvan, akkor nincs nagy baj. Ha beszűkül a gondolkodása, mondjuk csak számítógépes játékokat játszik, semmi nem érdekli, akkor bajban van, akkor segítségre szorul, de itt megint nem az a segítség, hogy szidjuk és prédikálunk neki, hanem tényleg megtaláljuk akár azt a szemét, aki tud rajta segíteni. Tehát manapság digitális megállapodást ajánlanak a szakértők, de nem csak a serdülőre vonatkozót, hanem az egész család számára vonatkozót. Ezt így jobban elfogadják a serdülők is, hogyha mondjuk apa és anya sem reagál azonnal a bejövő üzenetekre, amikor mondjuk együtt ebédelünk, hanem megvárják az ebédvégét.
Sok-sok eltérést sorolt a kamasz és a felnőtt között. Ezek agyi eltérésként is értelmezhetőek? Tehát kimondható, hogy egy kamasz agya nagyban eltér a felnőttétől?
Igen, így van.
Miben?
Hát van egy nagyon jó könyv, és most akkor utalnék is erre, mert biztos nagyon sok szülő erre kíváncsi lesz. Frances Jensennek a Kamasz egy című könyve. Ő egy neurológus, aki úgy fogalmaz, hogy a kamasz agya olyan, mint egy szétszedett számítógép. Tehát amióta ilyen képalkotó eljárásokkal is vizsgáljuk az emberi agyat, sokkal többet tudunk a kamaszkorról is. Tudjuk például azt, hogy az idegi kapcsolatok kb. 80%-a van kialakulva mondjuk a serdülőkor elejére, és lehet, hogy úgy tűnik, hogy ez a hiányzó 20% nem olyan sok, de ha jobban megvizsgáljuk a jelenséget, a legfontosabb 20%-ról van szó, ugyanis az agy az így valahogy az egyszerűbb, tehát az agyfejlődés az egyszerűbbtől a bonyolultabb fele halad, és az a prefrontális, frontális, tehát ez a homloklebenyi rész, ez fejlődik ki a legkésőbb. Tehát pont azok az idegi kapcsolatok hiányoznak sebülőkorban, amelyek az érett, megalapozott döntésekért felelősek, amelyek a veszély felismerését, a kockázat felmérését és a jó döntések meghozatalát teszik lehetővé. Valahogy úgy kell elképzelnünk, hogyha megint ilyen hasonlattal élhetek, hogy mintha lenne egy szupergyors autónk, amelyben már beépítették a gázpedált, de a fék még tesztelés alatt van. Hát erre mondja Francis Jensen, hogy ameddig az érett felnőtt agy nem alakul ki, tehát a 20-as évek eleje, addig gyakorlatilag a szülőkkel betöltse a homloklebben szerepét. Tehát szép lenne, hogyha ebben mondjuk a társadalom is támogatná a szülőket.
Azt a mindenit. Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a gyermek 20 éves életkoráig gyakorlatilag képtelenség felnőttes viselkedést elvárni tőle?
Igen. Igen. Tehát nem várhatjuk el azt a fajta felnőttes viselkedést, miközben nagyon sok esetben ugyanolyan élethelyzetekben vesz részt, egy serdülő, akár elmegy napokra, otthonról bulizik, fesztiválra jár, éjszaka kimarad, és igen, tehát gyakorlatilag nem várhatjuk el tőle, hogy ugyanúgy viselkedjen, mint egy felnőtt, vagy ugyanúgy jó döntéseket tudjon hozni, mint egy felnőtt. Tehát szóval, hogy mondjam, minden serdülő különböző életkor, és a testméret még nem jelent semmit, ez ne tévesszen meg bennünket, felnőtteket.
És ugye azt mondja, hogy akkor a gyermek agya gyakorlatilag leegyszerűsítve hátulról előre fejlődik, ugye jól értettem?
Igen.
Uh-huh. Na most ez azért is nevezhető talán veszélyes életkornak, mert amikor még a szülő kéne, hogy ezt a homloklebenyi 20%-ot kipótolja, akkor a gyerek már javában az elszakadás útján van, bulizni jár, élvezeti szereket próbál ki, ahogy beszéltünk, fesztiválokra jár, stb. Csupa olyan dolog ez, extrém sportok kipróbálása, ahol bajok történhetnek, és akkor az is lehet, hogy ilyenkor baj esetén nem tud felelős felnőttes döntéseket hozni?
Igen, tehát elképzelhető, és ezért is gondolom én azt, hogy amire nagyon-nagyon törekedni érdemes serdülőkorban, és nyilván máskor is, de serdülőkorban kiemelten, az a jó szülő-gyerek kapcsolat. Mert úgy tűnik, hogy ez a legjobb védőfaktor baj esetén. És duplán hasznos, mert ha jó a kapcsolat, ha jó az érzelmi légkör a családban, és egyáltalán a felnőttek jelen vannak a serdülő életében, nem vonultak ki, nem mondják azt, hogy te már mindjárt felnőtt vagy, éljed az életedet, tehát ez tulajdonképpen a motorja is a fejlődésnek, tehát az agy fejlődésének is.
Ehhez pedig kommunikáció kell mindenek előtt, ugye?
Igen, tehát mindenképpen kommunikáció kell, illetve egy másik szerzőpárosra utalnék, Máté Gáborra, kanadai orvos, pszichológusra, illetve Gordon Neufeldre, akik szintén egy szenzációs könyvet írtak a Család ereje címmel, és ők mondják azt, hogy ami viszonylag újnak számít szerintem a pszichológiában, ők mondják azt, hogy ha a szülő a prepubertás vagy a pubertás időszakában nem elérhető a serdülő számára, vagy azért, mert nincs jelen fizikailag, vagy azért, mert érzelmileg nem elérhető, akkor a gyerekben egy ilyen kötődési űr keletkezik, amelyet előbb-utóbb a kortársak fognak betölteni. Kortárs orientációnak nevezik ezt a jelenséget ők, és azt gondolom, hogy az elkövetkezőkben sokat fogunk erről még hallani a pszichológiában. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor a felnőttek elveszítik az irányító szerepüket a gyerekük életében, vagy akár a tanárok is, és tulajdonképpen a serdülők, vagy akár már gyerekek is egymást irányítják, ez a vakvezet világtalan jelenség. Na most erre a jelenségre még sok esetben a pszichológus társadalom is úgy tekint, mint a kamaszkor velejárójára. Holott a függetlenedésre szükség van, tehát az hogy eltávolodjon, ahogy erről beszéltünk is az elején, arra szükség van a serdülőkorban, viszont kortárs orientáció elején elkezd függni a kortársaitól a serdülő, és ez már nem fejlődés, hanem az egy stagnálás. Arra utalnék lehet, hogy nem voltam elég világos, hogy még például csecsemőkorban vagy kisgyerekkorban a szülő fokozottan jelen van, a gyerek életében is ez a létfontosságú a kötődés kialakulása szempontjából. A serdülőkorban sokszor úgy vagy nagyon sok felnőtt ezzel, hogy hát a serdülőnek már nincs szüksége ilyen fokú kötődésre, hogy az agyunk úgy van húzalozva, hogy kötődésre mindig szüksége van.
És hogyha csak a kortársaival tud már kapcsolatot létesíteni, akkor pedig egy nagy szerencsefaktorral is számolni kell, hogy milyen közösségbe kerül, ugye? Tehát mondjuk egy olyan csapatba, ahol a tanulás az érték, olyanba, ahol a bulizás a nihil.
Illetve, hogy van-e a csoportban mondjuk egy olyan vezető személyiség, aki mondjuk elég érett, és mondjuk jó értékek mentén szocializálódott. Tehát ez nem mindegy. És így van, tehát, hogy ez abszolút szerencsefaktor, tehát, hogy ezt nem tudjuk megválogatni ebben a korban már a gyerekünknek.
veszélyes időszak mindenképpen. Többször érintettük már a drogok kérdését is, és elmondta, hogy eltérő a gyerekek, a serdülők és a felnőttek agya, akkor hogyan hatnak az új élmények és ezek az élvezeti szerek a kamaszokra, a felnőttekhez képest? Tehát, hogyha valaki iszik felnőttként és kamaszként, serdülőként, akkor mi az eltérés hatás tekintetében?
Nincs még olyan sok kutatás e tekintetben, de az már világosodni látszik számunkra is, hogy nem ugyanúgy hat egy felnőtt agyra, vagy egy felnőtt szervezetre, mint egy serdülőre. Az derült ki az eddigi kutatásokból, hogy a serdülők agya az élvezeti cikkek tekintetében is sérülékenyebb. Tehát akár dohánytermékekről, akár alkoholról, kábítószerről, vagy egy új videójátékról van szó, például a rászokás vagy a függőség kialakulásának a veszélye a sokkal nagyobb. Eleve ott van a serdülőknél az ingerkereső viselkedés, ez a legtöbb serdülőnél adott, tehát az, hogy az agyjutalmazási központja az nagyon aktív ebben a korban, tehát egy kis jutalomért bármire képesek. Ugyanakkor maga a kockázatbecslés az nem annyira jó, ott van már a kortársnyomás, ott van a mindennapi stressz, könnyebb elcsúszni. Hát a vizsgálatokból úgy tűnik például, hogy a rendszeresen dohányzó serdülőknek kevesebb az aktív prefrontális kérge.
Bocsánat, ez mit jelent?
Tehát az a rész, ami éppen, tehát ahogy az előbb beszéltünk róla, ami a felelős döntésekért, tehát úgymond a felnőttes higgadt döntéseket határozza meg, az pont kevesebb lesz. Tehát itt megint hangsúlyozom, hogy nem az ilyen elvétve cigarettázó serdülőkre gondolok, hanem azokra, akik már kora serdülőkortól cigarettáznak. Vagy pedig egy másik, az alkohol nyugtató hatására hivatkozni, amely úgy gondolnánk, hogy nagyon hamar reagál erre a serdülők szervezete, hát nem. Tehát pont amiatt, hogy kevesebb még a gátló neuron, emiatt nem lép működésbe olyan hamar náluk az alkohol nyugtató hatása, ezért több alkoholra van szükségük.
Húha.
Ami nyilván károsabb, és itt megint nem arra gondolok, hogy most egyszer-kétszer kipróbálják, hanem ez a rendszeres, heti rendszerességgel való használat, amire tudjuk, hogy tehát hosszú távon abszolút romboló, nem csak serdülőkorban, hanem felnőttkorban is, depresszió, függőség, vagy ha csak idézőjelben mondom, figyelem vagy memória problémák alakulnak ki, az is megnehezíti például az iskolai előmenetelt. Vagy itt megint utalnék a lányok agyára, amiről úgy tűnik, hogy szintén érzékenyebb. Például az alkohol több kárt okoz a lányok agyában, amiatt, hogy éppen egy ilyen gyors fejlődési szakaszon mennek át.
Bár a beszélgetés közben erről már többször is szó esett, hogyan tudná összefoglalni, hogyha így a végén megkérném, hogy mi a véleménye, hogyan vészelhető át szülő és gyermek számára egyaránt a legeredményesebben a kamaszkor? Mit tegyünk közösen?
Hát ugye a cél az lenne, hogy minél kevesebb maradandó sérüléssel vészelje át a kamaszkort a fiatal. Én azt gondolom, hogy ehhez elsősorban szerető, bátorító, gyökereket és szárnyakat adó felnőttek kellenének körülöttük, akik nem engedik el túl korán a gyerekeik kezét, és akikre minden körülmények között számítani lehet. Például a kamaszok nagyon szeretnek beszélgetni. Figyeljünk arra, ami érdekli őket, még akkor is, ha ez minket annyira nem hoz lázba. Tehát én nagyon-nagyon fontosnak tartanám azt, hogy a szülő még sokáig jelen legyen a gyermeke életében. Tehát tévedés azt hinni, hogy 14 évesek, 15 évesek, 16 évesek is már nyugodtan élhetik a saját életüket.
Ne higgyük el, amikor azt mondja a kamasz nekünk, hogy adjál.
Ne, tehát például nyilván ne erőltessük akkor per pillanat a kapcsolatot, viszont törekedjünk arra, hogy legyenek közös pontok. Én azt gondolom, hogy a szülő-gyermek kapcsolat és a szülő-serdülő kapcsolat menedzselése is a szülő dolga. Tehát ha 10-100-szor azt mondják nekünk a serdülőnk, hogy hagyj békén, akkor is kicsit később próbálkozzunk újra, és ne sértődjünk meg azon, hogy éppenséggel leráztak. Neki az a dolga, hogy lerázzon, nekem az a dolga, hogy építsem a kapcsolatot.
Dimin Varga Tünde integratív gyermekpszichoterapeutát hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon, az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Sánt András. Viszont hallásra!